Kedves barátaim, a misna, amit tegnap kezdtünk, azzal foglalkozott, hogy a ketten is találnak egy tárgyat, és elénk jönnek, ketten fognak egy taleszt, egy ruhát, egy kabátot, a talált kabát esete. És mind a ketten azt mondják, én találtam előbb, és az egész az enyém. Az egyik is ezt mondja, a másik is azt mondja, akkor ebben az esetben mind a ketten esküt tesznek, hogy semmiképp sem kevesebb, mint fele az övék, és elosztják testvériesen fele-fele arányban a talált tárgyat. Aztán azt mondta a Talmud, hogy ez tulajdonképpen nem csak a talált tárgya, hanem a vásárolt tárgyra is vonatkozik. Hát, hogyha volt egy eladott, vagy egy eladó kabát, és ketten is kifizették, és mindketten azt mondják, hogy övéké a kabát, akkor ugyancsak esküdjenek meg, hogy nem kevesebb, mint a fele az övék, és osztozkodjanak a kabáton. Aztán tegnap a Talmud különböző hasonló eseteket vetett föl, Mamoina mutat be Szafek, olyan eseteket, ahol valamilyen vagyonnak a tulajdonjoga kérdéses, és ezeket az eseteket vizsgálta a misnáknak a fényében. Ilyen volt például a Rabbik és Szumkusz vitája az előző traktátusból, a Bava Kamma traktátusból, ami úgy szólt, hogyha jött egy ökör, és föröklelt egy másik ökröt, vagy tehenet, és minek kiértünk a tett helyszínére, nem csak a felöklelt tehenet találtuk ott, hanem a közben elvetélt borjújának a tetemét is. És tudjuk azt, hogy nem egy öklerős ökörről volt szó, akkor a tetemet feleznék, és ugyanígy félkárt fizetne annak az ökörnek a tulajdonosa, aki a kár okozója volt. De más a megítélése a borjúnak viszont, abban az esetben, hogyha a borjút még a öklerés előtt vetélte a tehén, mert akkor az bizony a felöklelt tehén tulajdonossának a 100%-os tulajdona. És más az esete a borjúnak akkor, hogyha az öklelés után vetélt, és tulajdonképpen az öklelés miatt az öklelés után vetélt a tehén. Ugyanis a felöklelt tehén az a károkozó és a kárvallott közös tulajdona. Ilyen értelemben akkor a borjú is még oda tartozik, hiszen a borjú még a tehén része volt, amikor felöklelték. Na tehát ez volt az alapeset, és akkor ebben vitatkoztak Szumkusz és a bölcsek, hogy mi a helyzet ezzel a borjú tetemmel. És Szumkusz azt mondta, hogy fel kell osztani a borjú tetemét eskü nélkül. Akkor mit látok? Hogy tulajdonképpen egy hasonló eset, mint a mi misnánk. Mamona mutolbe szafek. Van egy valami, aminek a tulajdon joga kérdéses. Akkor fel kell osztani, csak hogy a mi misnánk azt mondja, hogy fel kell osztani úgy, hogy a mindkét fél esküt tesz. Ebben az esetben Megszumkusz azt mondta, hogy nem kell esküt tenni. Na és ezt próbáltuk megérteni, hogy akkor tulajdonképpen mi is lehet a különbség a két eset között, és összeegyeztethető-e vajon a mi misnánk Szumkusz véleményével, és így jutottunk a hármas lap tetejéhez, ahol a végszót végül is nem olvastuk el, az ezzel kapcsolatos végszót, és ezt most fogjuk elolvasni. A filu téma szunkhus vua zumidra banan. Szóval tulajdonképpen Mondhatjuk azt, hogy szumhusz véleményével is összeegyeztethető a mi misnánk, mert bár szumhusz más esetben azt mondta, hogy mamon nem utolva szafek egy kérdéses tulajdonjogú vagyon az eskü nélkül osztandó föl. Ebben az esetben azért kell esküt hozni, mert a rabbiknak egy külön rendelete volt, hogy ilyen esetben a talált tárgyaknál legyen eskü. De amár a viejhanan, de amár a viejhanan su az útakon az, ha mi is lőjé, akkor elhagyva, hogy ha illetve tőke, vagy talisztus, és ha vejjra, vagy mi is lihu. Azért rendelték el ezt az esküt, ahogy ezt a viejhanan tanította, hogy megelőzzék azt, hogy bárki oda menjen a fele barátjához, és lerángassa róla a kabátját, és azt mondja, enyém ez a kabát. Ugye, mert hogyha eskü nélkül kellene felosztani egy ilyen vitás esetben, amikor elénk jönnek mindketten, és fogják a kezükben a kabátot, akkor az ember könnyebben rávenné magát, hogy egyszerűen oda menjen valakihez, és elkezdje lerángatni róla a kabátját, és azt mondja, ez az enyém. Az eskü, ami egy nagyon komoly dolog, ami Isten nevével, és a tórával a kézben történik, az talán egy visszatartó erő lenne, és ezért van az, hogy a misnákban esküt kell tenni. Oké, akkor most Szumkusz kérdését tisztáztuk, most át fogunk tenni egy másik rabbinak a véleményére, és azt fogjuk megnézni, hogy az mennyiben egyeztethető össze a mi misnánkkal. Lévim azt niszin, de ikrabi jaiszi, amar im kein maiv sidra maiv. Akkor ilyen mondanak, átsi avjalió. Volt egy másik eset, a mamina mutalba szafek, tehát a kérdéses státuszú vagyon, kérdéses tulajdonok vagyon kapcsán, ahol a Jöjszi és a bölcsek vitatkoztak, és a Jöjszi azt mondta, hogy a vagyon senkié. Értsük, miről van szó. Valaki letétbe helyezett valakinél 100 pénzt. Jött valaki más, és letétbe helyezett 200 pénzt. De most összesen van nála 300. Mindketten visszajönnek, és mindketten azt állítják, hogy ők azok, akik a 200-at helyezték el az illetőnél, és a másik az, aki 100-at. Ebben az esetben a bölcsek azt mondják, hogy mivel mind a kettőnek 100 bizonyosan jár, ja, ezt nem tettük hozzá, ugye persze az, aki a letétet őrizte, maga sem emlékszik, hogy tulajdonképpen melyik volt melyik. De arra emlékszik, hogy ők voltak, csak nem, hogy melyik volt a 200-as, és melyik volt a 100-as. És ebben az esetben azt mondja, a vita az úgy szól a bölcsek és a Jöjszi között. A bölcsek szerint tekintve, hogy mind a kettőknek jár legalább 100, ezért a 100-100 ki van osztva, mindketten kapnak 100-at. A harmadik 100-as, ami egy kérdés, az pedig legyen félrerakva, ácsi javaj eliau, amíg el nem jön Eliáhu, illés proféta, majd ha eljön a messiás, akkor kiderül, hogy az kié, és akkor azt oda lehet nekik neki adni. Ez a bölcsek véleménye. A Bihaisz viszont azt mondja, hogy mind a kettőt büntetjük, és az egész pénz, mind a 300 pénz maradjon szépen a széfben, maradjon félrerakva, amíg nem jutnak düllőre. Én mit látok? Hogy a Bihaisz szerint mamona mutat be szafek, itt is egy ugye a misnánkhoz hasonlóan egy kérdéses státuszú vagyonelemről van szó, és mit mond? Ilyen munach hátsi javajali jó, tegyük el mind a kettőjüktől, és tegyük félre, amíg nem jön el a messiás. Lémas niszín, de lőjük Rabbi Jaiszi. Akkor ezek szerint a mi misnánk nem Rabbi Jaiszi véleményével egyezik. Igen, Rabbi Jaiszi, ha már, hiszen ha Rabbi Jaiszi lenne, ő mit mondott? Imként már hívszid rám már? Rabbi Jaiszi ugye úgy érvelt, hogy mind a 300-at félre kell rakni, mert hogyha odaadnánk a 100-at meg a 100-at, akkor a csaló a kettőjük között semmiképp sem veszített. Tehát neki nem lenne semmilyen oka arra, hogy visszatartsa magát a hazugságtól, mert ő a saját százasát mindenképp megkapja, és hogyha ő erőszakoskodik a másik százasért, neki vesztenivalója nincsen, és ezért mondja azt Rabbi Jesszi, hogy azért, hogy neki is legyen vesztenivalója, inkább mind a 300-at tegyük félre. És akkor ez lehet, hogy majd motiválja, hogy megvallja az igazságot, hogy tulajdonképpen ő az, aki a százasé, és a másik a 200. Elamáj, de banan? Akkor azt jelentem, hogy jól, értem. Tehát akkor nem Rabbi Jaiszival egyezik a misnánk, hanem a bölcsekkel. Ki mind a amnél banan a sárjén munak átsia videó? Hát nem ki sárda, mi, de szfékei? Tulajdonképpen a bölcsekkel se egyezik a misnánk. Mert mit mondottak a bölcsek? Hogy az a rész, ami kérdéses, az legyen félrerakva. Mind a ketten kapják meg a maguk százasát, de a harmadik százas az legyen félre rakva. Milyen, mert az kérdéses. Mert a mi esetünkben a inkriminált tales, amit mind a ketten fogdosnak, és mondják, hogy ez a sajátjuk, az olyan, mint a harmadik százas. És mégis mit mond a misna, hogy ezt félre kell osztani. Tehát a bölcsekkel sem egyezik a mi misnánk. Ilyen márta is lemer a bannan haszam, de vadáj, háj, minna, de hád, minájú. Amire bannan ilyen munak, hát si jó. Akkor ikra remény már ne trabájó hú, amire bannan plég mis vó. Szerintem úgy nem. A bölcsekkel igenis összeegyeztethető a misnánk. Miért? Mert ott a 200 plusz 100 esetén ez a második százas, ez valakit biztos, hogy illet, és valakit biztos, hogy nem a kettő közül. Ezért azt mondják a bölcsek, hogy legyen félre rakva, amíg ki nem derül az igazság. A mi esetünkben, amikor ketten fogják a taliszt, akkor könnyen lehet, hogy nincs itt közöttük hazugság. Mind a kettő igazat mond, mert egyszerre emelték föl. És ezért a bölcsek azt fogják mondani, hogy mi a leghelyesebb eljárás, hogyha ebben az esetben mégiscsak föl van osztva. Ha, inkább a mémet, váljó, amire bannam plégvesó, ele ilyen már Rabbi Jaiszi. Viszont Rabbi Jaiszival ez nem egyeztethető össze, ami misnánk miért hasta. Már haszom, de báda ika mannél a már, ika mannél a már, mert a bőszél mondanak, hát se vele jó. Ha, de ika le mém, már de hát mi nájú leik, hol se kell. Tehát ugye a mi esetünkben, amikor, vagy a Rabbi Jaiszival miért nem egyeztethető össze, miért? Mert Rabbi Jaiszi mit mond? Annak ellenére, hogy biztos, hogy mind a kettőjüknek jár 100-100, ezt a bizonyos, mind a kettőjüknek bizonyosan járó részt sem fogadja el, hogy Rabbi Jaiszi, hogy legyen felosztva, hanem azt mondja, hogy legyen félrerakva. Akkor a mi esetünkben miért nem mondja ugyancsak azt, hogy legyen félrerakva? Azt mondja, Talmud a Filu Témi Rabbi Jaiszi. Haszam vádá ikarámáj, ha mié imár de ikarámáj. Én mert ráváljú be hádé a daldákból. Szerintem úgy nem. Valójában a Rabbi Jaiszival is összeegyeztethető a misnánk. Miért? Mert ott, amikor a 100 plusz 200-ról van szó, akkor biztos, hogy van egy valaki, aki hazudik. És ezért van egy motivációs elem abban, hogy azt mondja a bőjsz, hogy legyen az egész pénz félre rakva, vagy azt korábban is mondtuk, azért, hogy a hazudós előálljon az igazsága, mert így elveszíti azt is, ami valóban jár neki. A mi esetünkben viszont nem biztos, hogy van egy csaló, mert mind a ketten azt állítják, hogy ők emelték fel előbb, és lehet, hogy valójában egyszerre emelték föl. Tehát nem biztos, hogy van egy hazudós, és ezért nincsen semmifajta motiváció abban, hogyha félre raknánk a pénzt. Nem csak motiváció, semmifajta igazságelem. Innámi haszom kaniszab észre rámájkék, de ludej, ha májpszide észleik, de ludej. Azt mondja, hogy ráadásul, ugye ott az egy büntetés, ami motivál, hogy az egészet félre kell rakni. Ez egy büntetése a csalónak, akinek van vesztenivalója, mert ha az egész félre szakva, akkor azt a százas se kapja meg, ami amúgy különben járna neki. Mi esetünkben viszont, ahol egy talált tárgyról van szó, akkor itt nincs büntetés ellen, nincsen vesztenivalója. Ha tegyük föl, mégis van egy csaló, a kettőjük között, akkor sincs semmifajta vesztenivalója, mert ez egy talált tárgy. Tehát ő most akkor legrosszabb esetben, akkor most nem fogja magáivá tenni. De nem arról van szó, hogy ő fizetett érte. Azt mondja, Talmud, ez a másik válasz, az nem tökéletes. Tinach mecia, mekakha memkar, máika lemeimár. Mert ugye a mi misnánkról azt mondtuk, hogy bár a misna egyértelműen a találtárgyról beszél, de valójában nem csak a találtárgy, hanem a közösen megvásárolt tárgy esetén is ugyanez van. A közösen megvásárolt tárgy esete azt jelenti, hogy ketten is megvették ugyanazt a kabátot, és kifizették. Tehát, hogyha félreraknánk a kabátot, akkor igenis lenne, még egyszer, úgy nézek ki a helyzet, hogy ketten is megvették a kabátot, mind a ketten kifizették, csak az egyik konszenzussal csinálta, a másik meg erőszakkal. És nem emlékszünk, hogy melyik volt a konszenzusos, és melyik az erőszakos, de mindenképpen fizetett érte, tehát vesztinél valója lenne, tehát lenne helye annak, hogy a Bőszi azt mondja, hogy legyen félretéve. Erre azt mondja, Talmud, elemek vártak, de sinemei kara, valójában igen, az első válasz az a jó válasz. Mi volt az első válasz? Hogy a megkapott pénz esetén, vagy őrzésre megkapott pénz esetén mindenképp van egy rámáj, van egy csaló, hiszen valamelyikük százat adott, és nem 200-at. A mi esetünkben nem biztos, hogy van csaló, mert lehet, hogy valóban egyszerre találták, vagy egyszerre vették meg, vagy mind a ketten konszenzussal vették meg ezt az adott tárgyat. Azt mondja a Talmud. Vénlere bannon, vénlere bőszi. Hasszam gami, hembeni, atin kasszai, de tani. Zenisban van a hitel, zenisban van a hitel, ma is nem, de lőjöm, rinnan, nafkivel, ma mennyi bevállás, jem, nekácsia vele, jó. De bevádaik a rámáj. Ugye akkor miből indulunk ki, hogy a Bioisi és a bölcsek vitája ugye arról szól, hogy valakinél elhelyeztek pénzt, valaki elhelyezett százat, valaki elhelyezett 200-at, és viszont jönnek mind a ketten, és mind a ketten azt mondják, hogy én vagyok az, aki a 200-at itt, aki a 200-at hagytam itt. És erre mit mond a Bioisi, mit mondanak a bölcsek? A Bioisi szerint az egész pénzt félre kell rakni. A bölcsek azt mondják, hogy kapjanak meg százat, és a harmadik százas tegyék félre. Miért? Mind a ketten abban indulnak ki, hogy ebben az esetben nem úgy, mint a talált talisz, vagy a vásárolt talisz esetén, biztos, hogy van egy csaló. Oké. Volt tegnap egy másik esetünk, amikor a következő volt. Egy másik esetünk, ahol ugyancsak egy mamona mutolbe szafek, tehát egy kéréses státuszú, kéréses tulajdonjogú valamiről beszéltünk. És ott mi volt ez az eset? Az eset úgy nézett ki, hogy valaki megkért egy pénzváltót, hogy fizesse ki a napszámosát. Valaki dolgozott nálam, és azt mondom, figyelj, nekem most nincs pénzem, fizess ki a napszámost, és én majd téged kifizetlek. Később mit alakul ki? A napszámos azt mondja, hogy nem kapta meg a bérét, a pénzváltós meg azt mondja, hogy ő kifizette. És erre mit mondtunk? Hogy a Talmud azt úgy pászkenolt, hogy ebben az esetben mind a ketten ha jól emlékszem, meg kell esküdniük, és mind a ketten megkapják a pénzt. Tehát tulajdonképpen kétszer kell, hogy fizessen a szegény megrendelő, a megbízó. Most ugye ebben az esetben fölmerül a kérdés, hogy a bölcsek és a bőszi miért nem vitatkoztak ezzel, hiszen ők azt mondták, hogy ha van egy csaló, akkor mindenképpen a kérdéses státuszú vagyont, azt inkább félrerakjuk. Tehát akkor miért mondja úgy a Talmud abban az esetben, hogy mind a ketten esküdnek, és mind a ketten megkapják a pénzüket? A vádály ikarámáj, mert biztos, hogy a kettőjük közül a pénzváltós meg a napszámos között valamelyikük az egy csaló. akkor azt kellett volna csinálni, hogy elvenni a pénzt a megrendelőtől, és félrerakni, ugyanúgy, mint ahogy a letétbe helyezett pénznél félrerakjuk. Imri, haszam hányú tájma, de amerléhem, millével a bájsz, annas kérhúszodik dachkább dina. Máj iszligám is szakír, áfagávdek a mistávelin, lőj mehemeni besúa. Áthem intej, de lőj a mászli, szahadi. Hávli. Azt mondtam, hogy nem. Miért nem? Mert ott mind a pénzváltós, mind a napszámos tudnak érvelni. Ugye, mit tud mondani a pénzváltós? Azt mondja a pénzváltósnak, figyelj, én soha nem bíztam volna meg ebben a napszámosban, mert ő hiába esküdözik nekem, hogy ő megkapta a pénzt, engem ez nem érdekel, mert én szerintem ő hazudik, és én soha nem bíztam volna meg benne, és a te hibád az, hogy nem mondtad, hogy amikor átadom neki a pénzt, akkor azt mindenképp tanúk előtt adja már. Tehát neked kell viselni ennek a problémának a terhét. És ugyanígy. Veszakén nem jön mellé le bálabájz. Anni abdi abdi szegabach. Má iszligábé hemmini, áfagábé is távolé lej mehemmini hilkach. Lej mehemmini. Ugyanígy a napszámos is mondhatja azt a megrendelőnek, hogy figyelj, én nekem semmi közöm ehhez a pénzváltóhoz. Én elvégeztem a munkát, amit megrendeltél tőlem. Fizessél ki, és nem érdekel, hogy most éppen a pénzváltós esküdözik, hogy ő már kifizetett. Nyilkaktra vájum is tábbém, és aki mi bálabájsz, és ezért van abban logika, hogy mind a ketten megesküdjenek, és elvegyék a pénzt a megrendelőtől, és nem mondjuk azt, hiába az egyik közülük az tényleg egy csaló, nem mondjuk azt, amit az őrzés letétbehelyezés kapcsán mondott a Talmud, hogy a kérdéses vagyont azt félrerakjuk. Ugye miért nem? Mert mind a kettőknek van egy olyan érve, hogy az, akinek a viselkedése miatt az én pénzemet most nem akarod kifizetni, ahhoz nekem semmi közöm. Én nem szándékosan vagy önszántamból kerültem vele jogi viszonyba. Oké, kedves barátaim, most idáig tartott az, hogy tisztázni próbáljuk a misnának a hátterét, és ugye megpróbáljuk összehasonlítani és egybevetni más kérdéses státuszú vagyonok tematikájával. Most egy hasonló témát fogunk felvetni, és ez pedig a Moideben Mikcas, a félig beismerő vallomás esete. Ugye, miről szól ez? Hogyha te odajössz, ha Kohn odamegy Brünnhöz, és azt mondja neki, tartozol nekem 1000 forinttal, és semmilyen indikációja nincsen, tehát nincsenek tanúi, nincsen egy dokumentum, semmi, akkor Grün azt tudja mondani neki, hogy nem tudom, ki vagy, mi vagy, hogy jössz te ide, én nem tudom, nem tartozom neked semmivel. Ebben az esetben nincs eskü, nincs semmi, ugye? Mi akkor viszont, hogyha a Kohn oda megy Grünhöz, és azt mondja, hogy tartozol nekem 1000 forinttal, és Grün azt mondja neki, hogy nem 1000 forinttal tartozom neked, hanem csak 500-zal. Akkor ebben az esetben a Tóra azt mondja, hogy ki kell fizetni azt az 500-at, amit bevallott, a másik 500-ra pedig esküt kell tennie. Esküt kell tennie, hogy azt az 500-at már kifizette. Ezt írjuk úgy, hogy ma időben mit szesz a tájna. Valaki, aki a követelése részét elismeri, annak esküt kell tennie. Mindjárt látni fogjuk, Talmud azt fogja próbálni mondani, hogy ez egy kicsit hasonlít a mi misnánk esetéhez. Tanulab hia, mannél bi yad, ha vállalja imre, én lecha bi yadiklum. Rabbi Chia a következőt tanította a Moideben Mikcas kapcsán. Ugye, alapból a Moideben Mikcas a részlegesen beismerő vallomás, az azt jelenti, hogy te követelsz tőlem, és én félig elismerem a követelést. Mi van akkor, ha én nem én ismerem el félig a követelést, hanem vannak tanúk, akik bizonyítják, hogy a követelés félig igaz. Ugye, ha lennének tanúk, akik bizonyítják, a követelés teljesen igaz, amikor nincs kérdés, hogy fizetnem kell. Mi van akkor, hogyha vannak tanúk, akik bizonyítják, a követelés félig igaz? Erre azt mondta, hogy hia, mondjam, hogy adha vállal, hogy mi élek, vagy adik lom. Édi, mi édim, és lehet, ha mi sem zóz. Ha valaki követel, és azt mondja, van, tartozol nekem 100-zal. Azt mondja, nem tartozok semmivel. Vagy jönnek tanúk, és azt mondják, hogy de, tartozol 50-nel. Akkor nőszínű, hogy ha mi sem zóz, mi savá áll a sár. Akkor az illető ki kell, hogy fizesse az 50-et, amire vannak tanúk. A másik 50-re pedig esküt kell tennie, csak úgy, mint hogyha saját maga lett volna az, aki bevallotta, hogy tartozik 50-nel. Miért? És a lőjte, hogy dolsz, pimp, dojlom, ha dolsz, édim? Hogy ne, még véletlenül se gondoljuk azt, hogy a saját bevallása az egy erősebb indikáció, és inkább kötelezi őt esküre, mint hogyha tanúk vannak. Hogyha a saját bevallásra, amikor részlegesen elismeri a tartozást, akkor kell, hogy fizessen, és kell, hogy esküt tegyen, akkor, hogyha vannak tanúk részlegesen a követelés egy részére, akkor pláne, hogy kell, hogy esküt tegyem. De tanne tunna, snájmény, ha zimé tálézeimé, animece szió. És tulajdonképpen mondja a Talmud, ha megnézzük a mi misnánk esetét, az alátámasztja mindezt. Miért? Mert mit mond a misna? Ha mind a ketten jönnek, és azt mondják, enyém ez a tálész, a másik azt mondja, enyém az a tálész, akkor mit csinálunk? Tehát mind a kettőnek van egy követelése, a másikkal szemben, amit a másik teljesen tagad, Anan Sahadi, de mi, a külvilág, akik látjuk ezt az esetet, olyanok vagyunk, mint hogyha tanúskodnánk, de Majd a Tafis Hajdi Dejú, Majd a Tafis Hajdi Dejú, hogy az, amit fognak, az az övék. Magyarul, hogy részleges mind a kettőnek van egy követelése a másikkal szemben a teljes táleszra, de a követelés egy részére vannak tanúk, mi, akik látjuk, hogy fogja a tálisznak egy részét. És mit tanulunk, hogy tanulni is savá, hogy mind a ketten esküt kell, hogy tegyenek, hogy az, amit fognak, az biztos, hogy az övék. Magyarul, alla a részre, amire van tanú, magyarul, amit mind a ketten fognak, az olyan, mint hogyha mi tanúkként bizonyítanánk, hogy az az övék, tehát azt megtartják, a másik részre pedig esküt tesznek. Tehát akkor ez tulajdonképpen alátámasztja azt, amit Rav Chia mondott, hogy ez az eskütétel a követelés részleges elismerésére, ez nem csak az elismerés esetén igaz, hanem akkor is, hogyha tanúk vannak a követelés részére. Azt mondja a Talmud, Máj se lőjtél, hogy az pív délem, de az édim kálve haimér, és lőjtél, hogy az pív udrem, rechmonos vola lea. Miért gondoltam volna, kérdezi a Talmud, hogy egyáltalán, hogy fölmerülhet az, hogy az embernek a önbevallomása az egy erősebb indikáció lenne, és emiatt inkább kell, hogy esküt tegyen a fennmaradó részre, a nem beismert, a követelés nem beismert részére, mint hogyha tanúk azok, akik bizonyítják a követelés részét. Miért merült volna föl bennem egyáltalán? Ugye emiatt Rav Chiának ezt el kelljen vetnie, és ki kell jelentenie, hogy ez nincs így, és a tanúk esetén is, amikor a tanúk a révén van a részleges visszaigazolása a tartozásnak, akkor ugyanúgy a másik részt esküt kell tenni. Miért merült volna fel bennem fel ez egyáltalán? Azt mondja, Talmud ke de Rab, a Rába mondása miatt. Mert mit mondott Rába? Rába, amikor el akarta magyarázni, hogy mi az oka annak, hogy Moidebe mixesz a tájna, hogy ha valaki részleges beismerést tesz, akkor a másik részre, amit nem ismerte el, esküt kell tegyen, akkor a következőt magyarázta. Azt mondta Rába, hogy ez egy speciális pszichológiai oka van ennek. De amár Rába, amit nem mámra tajra, majd mix a tájni se vál. Ha zaka, én adam mész panabif nébál hajvaj. Mi ez a speciális pszichológiai magyarázat? Abból indulunk ki, hogy az ember általában teljesen az embernek általában nincs pofája teljesen letagadni egy létező tartozást. Ugye? Mindig ugye a hazugság az akkor működik, hogyha van valami igazság eleme. Ugye, teljesen letagadni, ezért nem fogja a szemébe letagadni teljesen a tartozást. Háj, be kulé, bajledé. És valójában itt arról van szó, hogy valaki követel tőle, és ő szíve szerint az egészet tagadná. De lőj kafrim is, mondja én azon például, az, hogy nem tagadja az egészet, az csak azért van, mert arra ahhoz nincs pofája. Háj, be kulé, bajledé. Háj, de lőj udé, Isten múlta, kemes támet minél. Valójában, ha be kéne vallja az egészet, de nem akarja bevallani, mert úgy van vele, hogy most nincs pénze, szeretne valahogy kibújni a dolog alól. Szavar át, de hávelé zúzja parannai, és ezért azt mondja, jó, hát akkor, amíg nem szerzek pénzt, addig valahogy kibúvok a tartozás alól, és majd, ha megszerztem a pénzt, akkor visszahozom neki. És ez az oka annak, hogy egy részét elismeri, egy részét nem. Van meg mondani rám, és van le, aki éjjel, de lúdadejbe kulej. És ezért mondta azt a Tóra, ezért rendelkezett úgy a Tóra, hogy ebben az esetben meg kell eskedni, mert azzal, hogy egy esküre kötelezzük, azzal elijesztjük a hazugságtól, és ha tényleg ez a helyzet, akkor valóban, vagy inkább fog teljes beismerő vallomást tenni. Ával ha adasz, éjjön, de lékelem még már hafi. De amikor, ez mikor igaz ez a pszichológiai magyarázat? Azt gondoltuk volna, hogy ez a pszichológiai magyarázat, ez csak akkor van, hogyha valóban egy beismerésről van szó. De nem egy beismerésről van szó, hanem tanukról, akik a követelés egy részét alátámasztják, akkor azt gondoltam volna, hogy itt már nincsen az eskünek értelme. Az eskünek ott lett volna értelme, az eskü kötelezettsége egy motivációs elem, hogy az illető, ha hazudik, akkor ismerje el a hazugságát. És én mondom, más mondom, káva fajmé. És erre mondta azt, Rabbi Chia, hogy nem, ez egy káva homer, hogy ha az önbeismerő, részlegesen önbeismerő vallomásnál van eskü, arra a része, amit nem ismert el, akkor a tanuknál, hogyha a tanuk által lett alátámasztva a követelés egy része, akkor pláne, hogy van, kell, hogy legyen eskü a nem elismert részre. Mi ez a kávahajme? Máj kávahajme? Mápi se így me hájben ma, me hájben súa, édim se me hájben észre ma, me én edin se me hájben észre súa. Talán azt mondja, ha az önbeismerő vallomás, az ember saját szája nem kötelezi a fizetségre, és mégis kötelezi őt a esküre, ha részleges beismerést tesz, akkor a tanúk, akik kötelezik a fizetségre, pláne, hogy kötelezik az esküre. É, píve, én már hájvén, mamán, de hajdasz bárdink, már én dami. Szóval mi az, hogy a saját beismerése nem kötelezné a fizetésre. Azt tanultunk, hogy egy beismerő vallomás, már fizetség kapcsán, egy követelés kapcsán, az olyan, mintha 100 tanú bizonyítaná, hogy tartozom. Mert biztos, hogy kötelezi a fizetésre. Szóval nem félreértés. Hány máj mamon knász. Ez nem egy olyan követelésről van szó, ami egy tartozás, hanem egy pénzbírság. És a pénzbírságnál, ugyanúgy, mint minden más büntetőtételnél, hogy az ember önbeismerő vallomása nem teheti felelőssé büntetőjogi tekintetben. És ezért, hogy egy pénzbírságnál, ha valakinek a pénzbírsági fizetsége az a saját bevallására hagyatkozna kizárólag, akkor az nem egy érvényes dolog. Tehát, mápív se én mechájvé knász, mechájvé súa, én nem sem mechájvé nőszök knász, én nem sem mechájvé nőszök súa. És akkor így hangozna a káva homer, a könnyebbről nehezebbre való következtetés, hogy ha az ember beismerő vallomása nem kötelezi a pénzbírság megfizetésére mégis kötelezi a részleges beismerésnél az esküre, akkor a tanúk, akik köteleznek a pénzbírságra, pláne, hogy kötelezzen, kell, hogy kötelezzenek az esküre. Azt mondja, Talmud, ez a káva hajmer nem tökéletes. Miért? Már a pifse kéme hajmer karmen, tajmer beidim sejme hajmer iszai karmen. Miért? Mert van egy olyan elem, amiben látom, hogy az embernek a saját bevallása mégiscsak erősebb, mint a tanúk. Például, hogy az ember saját bevallása alapján hoz bűnáldozatot, de más tanúk vallomása alapján, ha az illető tagadja azt, hogy ő bűnt követett el, akkor nem kell, hogy hozzon áldozatot. Hallói kása, Rabbi Chia, Rabbi Meir szvédené. Azt mondtam, hogy nem, mert itt Rabbi Chia, Rabbi Meir követi, de amár Eidim és Hájvina is szvédené. Karban? Rabbi Meir azon az egyedi véleményem van, hogy igenis a tanúk vallomása alapján is kell áldozatot hozni. Sőt, ezt is egy Káva Homerrel vezette le. Káva Homerrel nán, amrulo is náim a halta, héle vő oimer lő a halti, de bimmer háve, halkalmi pejti. Hogy tanultuk egy rájtában, hogyha két tanú jön és azt mondja, hogy ettél valami nem kósert, akkor ha ő ezt tagadja, akkor a bölcsek szerint nem hoz áldozatot. De mi miért szerint hoz áldozatot? Amire mi miért imi vius náim idei misza ha múlva lögyi vidó idei karbona kál? És mivel érvelt Rabbi Meir, amikor ezt mondta? Hogy a két tanú vallomása alapján egy illetőt el lehet ítélni, akár halára is lehet ítélni, akkor nem pláne, hogy lehessen arra ítélni, hogy áldozatot hozza. A lulói máj mirce lői, mert mész, de iszi, pate. Mit mondtak neki a bölcsek ezzel szemben? Hogy ez nincs így, mert hogyha az illető tényleg csak mentesíteni akarná magát a áldozat alól, akkor mondhatná azt, hogy nem önszántamon kívüli, hanem szándékos volt az, hogy ettem abból. Ugye a áldozathozatal az csak az önszántamon kívüli vétek elkövetésnél van, és ezért, hogy az illetőnek vannak is tanúk, akik bizonyítják, hogy evett mondjuk valami nem kóser, akkor hogyha azt mondaná, ha csak azt ki akarna bújni az áldozathozatal, akkor azt mondhatná, jó, hát tényleg ettem, de nem önszántamon kívül, hanem szándékosan. Tehát, hogyha ő tagadja, akkor el kell fogadnunk, hogy tagadja, és akkor emiatt nem hoz áldozatot. Erre málepív, se kéme, hájvei, assam, assam, hájvei, karve. Azt akkor a Talmud próbálkozik mással. Azt mondja, jó, akkor a káva homer, amit mondtunk, amiből bizonyítani akartuk, hogy ha a félig beismerő vallomásnál kell, hogy hozzon esküt, vagy kell, hogy tegyen esküt, akkor pláne, ha vannak tanúk, akik követelés egy részére, akkor pláne, hogy kell, hogy tegyen esküt, akkor ennek ellent mond az, mála pifse kéme hájve jasson, hogy jó, de hát az ember, hogy a saját beismerése alapján kell, hogy hozzon áldozatot, bűnáldozatot, nem így a tanúvallomás alapján. Azt mondtam, hogy azt sem állni karban. Miről beszélsz az előbb, ezt már kitárgyaltuk, hogy Rabbi Chia, Rabbi miért követi, hiszen a tanúk alapján is kell hozni áldozatot. Áll mála pívse kéme hájve hajmes? Azt mondtam, hogy nem. Akkor arra gondolok, hogy az ember, van egy másik hely, ahol az embernek a saját beismerése erősebb, mint a tanúk. És ez pedig a hojmes, az 1/5 szabálya. Ugye az 1/5 szabálya arról szól, hogyha valaki lopott, és utána beismerő vallomást tesz, hogy lopott, akkor 1/5-del többet kell fizessen, és kell, hogy hozzon áldozatot. De ez csak a saját beismerés esetén van. A tanúk esetén nincs így. Hallói kássé, Rabbi Chia, Rabbi Meir szvédnék ég, de mechávilé karban, mechávilé karban. Azt mondtam, hogy ez sem egy jó kérdés. Miért? Mert itt is azt mondjuk, hogy Rabbi Chia, Rabbi Meir követi, aki szerint ugyanúgy, ahogy az illető kell, hogy hozzon áldozatot, idegen tanúk tanúvallomása miatt kell, hogy ugyanígy az egyötödöt is fizesse, igen, idegen tanúk tanúvallomása miatt. Erre már a én énbek hasavázom, a tényben én is és nem meg hasavázom. Amikor a Talmud próbálkozik, megint csak mással azt mondja, hogy mutatok ma még valamit, ahol az embernek a saját beismerése egy erősebb indikáció, mint a tanúvallomás. A tanúvallomásnál a tanúkat lehet akár hamis tanúzásra, akár hazug tanúzásra sal hitelteleníteni. Ugye miről szól ez? Hogy ha van két tanú, akik bizonyítják, tanúsítják, hogy Kohn tartozik bűnnek, és jön két másik tanú, és azt mondja, hogy nem, hát ti nem mondhatjátok ezt, mert vagy hazudtok, mert nem tartozik, vagy nem tudom, mindenképp nem mondtok igazat, mert nem voltatok, nem lehettetek ott, amikor az a dolog, vagy az a kölcsönadás történt, amire hivatkoztok, mert velünk voltatok egy másik helyen, ugyanabban az időpontban. Most mind a két esetben ennek az első két tanúnak az állítása érvénytelenné válik, és nem kell, hogy fizessen az alperes. Ugyanakkor viszont, hogyha az alperes beismerő vallomást tesz, és azt mondja, igen, igen, én tartozom az illetőnek, és utána jön két tanú, és azt mondja, hát te nem tartozhatsz neki, mert velünk voltál abban az időpillanatban egy másik helyen, amire ő hivatkozik, hogy akkor adott neked kölcsön, akkor ezekben az esetekben nincsenek hasa és a zama, ami azt jelenti, hogy nem lehet, hogy ez a két tanú nem fogja érvénytelenítani azt, amit az illető mond. Tehát akkor mit látok? Hogy ebben az esetben a saját bevallás az erősebb, mint a két tanú. El a ászsem édechot. Má édechot, se én me hájbe, mamme me hájbe súha. Édim sem hájbe, és mamme ne édim sem hájbe, és súha. Ezért a tanú azt mondja, hogy végül is a kálva haj, mert a könnyebbről, nehezebbről való következtetés, az teljesen más. Nem az ember beismerő vallomása és a tanúk között van a kálva haj, hanem az egy tanú és a két tanú között van a kálva haj. Ha azt látom, hogy egy tanúnál az egyetlen tanú képes kötelezni az illetőt az esküre, akkor a két tanú, annak ellenére, hogy az egy tanú nem kötelezi a fizetségre, a fizetésre, a két tanú, ami kötelez a fizetésre, pláne, hogy kötelezi az esküre. Miről szól, hogy az egy tanú, ami kötelez az esküre, hogyha én követelek Kontól, és azt mondom, hogy te tartozol nekem, és ő tagadja az egészet, nekem van egy tanú, aki igazolja az állításomat, ugye az alapján pénzt nem fog tudni kapni Kontól, de esküre kötelezhetem. Akkor ha egy tanú, aki nem kötelez, nem képes kötelezni a fizetésre, köteles az esküre, képes kötelezni az esküre, akkor a két tanú, amelyik képes kötelezni a fizetésre, pláne, hogy képes kötelezni az esküre. Umále idech, hogy se kén al másul meid hundisba, tojmár, beidim, se al másul kaffar hundisba, Talmud azt mondja, ezt is elvettem, ezt a kálvachajmert is. Miért? Mert más az iránya az eskünek. Ugye az egy tanúnál ugye úgy néz ki, hogy az egy tanú azt állítja, hogy a felperesnek igaza van, és a követelés helyes. Még egyszer, tehát ugye a követelésről azt mondja az egy tanú, hogy helyes, és az alperes ezzel szemben, tehát azzal, amit az egy tanú állít, azzal szemben teszi az esküjét, és mondja, hogy nem igaz. A két tanúnál ott ugye úgy néz ki a dolog, hogy van egy követelés, a két tanú bizonyítja, hogy a követelés egy része igaz, és azt akarjuk mondani, hogy azt mondta Rabbi Chia, hogy a másik részre, amire nincs egyáltalán tanú, arra esküszik az alteres. Tehát akkor itt nem ugyanarra, nem ugyanaz az eskü tartalma, mert az egy tanúnál ő arra esküszik, hogy tagadja, mint amire a tanúvallomást tett, hogy tartozik. A két tanulnál ő arra a részre esküdne, amire nincsen tanúvallomás. Tehát ez se egy jó kálvachoimer. Tehát akkor ezt is elvetjük, és akkor összefoglalva még mindig ott tartunk, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy amikor Rabbi Chia azt mondta, hogy van egy kálvachomer, amivel azt tudjuk mondani, hogy ha a moidebe mitzasza tájna a részleges beismerő vallomásnál az illető, aki részleges beismerést tett, esküt kell, hogy tegyen arra a részre, amit nem ismert el, akkor ha van két tanú a követelése részére, akkor arra a részre, ami nincs elismerve, pláne, hogy esküt kell tenni. Mi ez a kávahajmi? Mi ez a pláne? Na ez az, amit majd holnap fogunk folytatni, és fogunk próbálni megérteni. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este szokásos időben folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy fantasztikusan jó hetet, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, viszonthallásra.